Az Erdély festészete a két világháború között címet viselő tárlat magját Böhm József gyűjteménye képezi. Ezt az anyagot egészítették ki többek között a nagybányai, a kolozsvári, a brassói és a marosvásárhelyi múzeum gyűjteményének képei. A tárlat több teremre oszlik, így a különböző festészeti iskolák jellegzetességei és a stílus irányzatok is remekül körvonalazódnak. Az 1920 utáni időszak rendkívül fontos, elsősorban a hazai magyar képzőművészet számára, hisz ebben az időszakban válik le az anyaországi képzőművészetről. A határok már kevésbé átjárhatóak, a nagybányai művésztelepet a román állam igyekszik bekebelezni, új közeg, új államhatalom és felfogás áldozataivá válnak a hazai magyar képzőművészek. Az identitáskeresés útvesztőjében elbizonytalanodott művészek stílus, mondani való szempontjából is egy új útkeresés elé néznek. A festészet és a szobrászat önmagára találása körülbelül egy évtizedet ölel fel. Lassan kialakulnak az új intézmények, iskolák, művészeti központok és a sajátosan erdélyi stílusjegyek. Az erdélyi magyar, román és szász képzőművészet óhatatlanul is hat egymásra. A nagybányai művésztelep már az új berendezkedés része, de még mindig jelentős műhelye a romániai magyar művészeknek. Meghatározó szerepe van az akkor 1925-ben alakuló főiskolai szintű művészképzésnek Kolozsváron, a nyugatot megjárt fiatal tanároknak, akik hazajönnek tanítani az egyetemre, és ezzel új szelet, új áramlatokat biztosítanak a képzőművészeknek. A II. Világháború kitöréséig tartó időszak a művészi életművek izgalmas részét képezi. Ennek az időszaknak a bemutatása mindenképpen attól függött, hogy milyen képanyagot sikerül összeszedni magángyűjtőktől, múzeumoktól. A reprezentatív alkotások nagy részét sikerült megszerezniük a szervezőknek. A tárlat egyik szervezője, kurátora, Oniga Erika művészettörténész, a Maros Megyei Múzeum alkalmazottja. Vele beszélgetünk.
Körülbelül egy évvel ezelőtt Sors Zoltán igazgató úr keresett meg ezzel az ötlettel, hogy akkor a múzeum képzőművészeti részlegén szervezzük meg ezt a kiállítást. Ő javasolta, hogy milyen intézményeket, gyűjteményeket keressünk meg. Az első kiinduló pont a Böhm gyűjtemény volt. Böhm Józsefről valószínű már a marosvásárhelyiek is hallhattak a kiállítás megnyitója kapcsán. Tehát Böhm József egy Erdélyből származó műgyűjtő, aki jelenleg Németországban él és neurológusként dolgozik. Már az ő szülei, akik ugyancsak itt Erdélyben éltek, ők kezdtek el műgyűjtéssel foglalkozni, majd a fiának adták át ezt a több száz darabból álló gyűjteményt. Tehát így a kiállítás magja valójában kezdetkor már megvolt, akkor tudtuk, hogy körülbelül 53-57 alkotás fog érkezni Németországból, ami a két világháború közötti időszakot fedi le. Itt elsősorban nyilván erdélyi festőknek a munkáiról van szó. Utána pedig olyan intézményeket, múzeumokat kerestünk meg itt Erdélyben, amelyeknél tudtuk, hogy jelentős alkotások vannak. Itt nyilván az elsődleges múzeum, ami felmerült, ez a Nagybányai Művészeti Múzeum volt. Ott tettünk egy látogatást kora nyáron, és ott az igazgatóval, dr. Tiberio Alexával beszéltük meg, hogy milyen alkotásokat szeretnénk kölcsönözni. Utána mi egy javaslatot tettünk, egy 30-as nagyságrendű, úgymond kívánságlistát, és az igazgató nagyon jó partner volt ebben a kiállításban. Ő ezt egy kicsit felpompálta, és végül 53 műalkotást bocsátott a kiállításunkhoz. A másik központ a Szász vidék volt, Nagyszeben és Brassó jött itt szóba. Végül csak a Brassói Múzeumból kölcsönöztünk alkotásokat. 11 festményt kértünk kölcsön, ezek közül végül 8-at állítottunk ki. A másik jelentős intézmény, ez a Kolozsvári Művészeti Múzeum volt. Lucián Nastase Kovács igazgatóval egyeztettünk, ott is megnéztük a kiállítást, javaslatot tettünk bizonyos alkotásokra, és végül ott is megegyeztünk egy 10-es számú jelentős alkotásokkal bíró műtárlistában, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátottak. A másik jelentős rész az nyilván a Maros Megyei Múzeumnak a gyűjteményéből kerekedett ki. Innen 30 festményt választottunk ki. Itt ezeknél nagyon fontos kiemelni azt, hogy olyan festményekről van szó, amelyek nem is voltak még kiállítva. Itt Vásárhelyen biztosan nem, bizonyos alkotások kölcsön voltak adva más időszakos kiállításoknak Erdély területén, vagy akár Magyarországra, de számos olyan alkotás van, ami nem volt még kiállítva. Magántulajdonból is kölcsönöztünk két műtárgyat, Barabás Éva tulajdonából két festményt, egyiket Barabás Istvántól és a másikat Bortnyi Kérénytől. És így állt össze végül egy ilyen 164-es nagyságrendű műtárlista, amelyből végül 127-et állítottunk ki.
Mikor összegyűlik ez a hatalmas anyag, gondolom akkor kezd el rendeződni úgy igazán. Akkor körvonalazódik egy vonal is, egy gondolatmenet, nem ahogyan kiállítjátok. Ez hogy volt ez esetben? Tehát már volt egy elképzelés az elején? Vagy amikor megvolt, hogy milyen képek, akkor alakult az elképzelés?
Az egész szervezés folyamán alakult, csiszolódott, formálódott a kiállítás anyaga. Ma magot ugye a Böhm gyűjtemény adta, és akkor ezt kellett valamilyen szinten kiegészíteni, tehát olyan festőktől alkotásokat bevonni, akiktől nem volt a Böhm gyűjteményben. Szerintem az utolsó hetekig formálódott, eléggé képlékeny volt, és végül Boros Judit művészettörténész volt az, aki ezt az anyagot válogatta, és végül a panotálást, a festményeknek az elhelyezését elvégezte. Volt egy általános képe, tehát meg volt neki is a műtárlistája és a reprodukció, viszont úgy teljesen másként hatnak a festmények számítógépen, mint a valóságban, méretüket tekintve is, vagy hatásukat, erejüket. Judit egy kiváló szakember és egy nagyon jó műértő. Szakszemmel nézte ezeket a képeket, egy nagyon jó válogatást csinált, és nagyon érdekesen helyezte el ezeket a képeket. Itt nem csak kronológiát követtünk, vagy nem csak nemzetiségek alapján próbáltuk elhelyezni a képeket, hanem ahogy sokszor neveztük, mint egy olvasztó tégely, tehát hogy a magyar, a román és a szász festők munkáit úgy helyezzük el, hogy azért a különbségek és a hasonlóságok is egyben érvényesüljenek, ugyanakkor egy kronológiai folyamat is legyen.
Volt olyan kép, ami úgy kellett volna, és nem sikerült megszerezni?
Akadályok a kölcsönzésnél igazából nem voltak, azonban egy festmény van, ami miatt még mindig fáj a szívünk, és az igazgató úr Solcs Zoltán még mindig nem tett le ennek a kölcsönzéséről. Ez Nagybányán van, Boromisza Tibornak a triptihonja, ez 1912-ben készült. Ez egy igencsak nagyméretű kép, amint a nevében is benne van, három vászonból tevődik össze. Akkor úgy nem mértük le, de körülbelül a hossza 4 méter, vagy több mint 4 méter, magassága pedig a 2 métert is meghaladja, tehát ez egy főmű, és igazából ezt az első terembe tettük volna, ahol az előzményeket mutatjuk be, és a látogatókat ez a nagyméretű triptihon fogadta volna. Ez valójában egy figuratív festmény, ugyanakkor egy allegorikus kompozíció is.
Ez miért nem sikerült?
Ez egy igencsak nagy értékű nemzeti műkincs. Én úgy tudom, hogy nem is volt az épületből kihozva eddig ez a festmény, és valószínű, hogy az épületből való kihozatalánál, valamint a szállításnál is gondok adódhattak. Ezért az igazgató úgy döntött, hogy inkább nem mozdítja el a helyéről ezt a nagy becsben tartott festményt.
Ugye mindenkinek más képet nyújt így hirtelen, noha ismered te is szakemberként külön-külön a képeket, de így egyben ez a kiállítás. Képek mit mondanak neked?
Igazából mindenik képnek megvan a maga hatása és a maga kisugárzása. Én először a Böhm gyűjteménnyel találkoztam idén szeptemberben, mert mielőtt Marosvásárhelyre hoztuk volna, azelőtt Gyulán, illetve Sepsiszentgyörgyön volt kiállítva. Akkor ismertem meg személyesen Böhm Józsefet, és a kiállítás megnyitója után közvetlenül tartott tartott egy ilyen mini tárlatvezetést, és akkor nagyon érdekes történeteket mesélt el bizonyos festmények vásárlása vagy utóélete kapcsán. Akkor engem nagyon megragadtak ezek a kis történetek, anekdoták, amiket elmesélt. Sokkal közelebb kerültek a festmények és az azon ábrázolt személyek is, annál is inkább, mert ott Sepsiszentgyörgyön a megnyitón olyan személyek is megjelentek, akik például egy-egy ábrázolt személynek a leszármazottjai voltak. Jelen pillanatban így a Böhm gyűjteménynek a festményei állnak legközelebb hozzám. A másik személyes élmény, noha úgy az egész szervezés még nagyon friss, a Boros Judittal való együttműködés jelentette. Az ő hozzáállása és nagyban formált az én látásmódomat is, valamint a vele való együtt dolgozás, és az apró sikerek vagy örömök, amikor egy-egy képnek megtaláltuk a helyét, ezek a mindennapnak a sikerélményeit jelentették. Nyilván más egy folyamatban benne lenni, és úgy látni a kialakuló végeredményt, és biztos, hogy más érzés külső szemmel, külsősként bejönni és megnézni a tárlatot. Az egyik legkedvesebb képem talán Fritz Kimtől, Maja Filippinek a portréja, ez egy egész alakos portré. Ennek az elhelyezése nagyon sikeres volt, véletlenül került oda, de utólag is kiderült, hogy egy szuper helyet választottunk neki. Ahogy itt a kiállító terek mellett a folyosón végigjövünk, pont a fókuszpontban ez az egész alakos portré van, és nagyon jól felhívja magára a figyelmet.
A Maros Megyei Múzeum művészettörténészével, Oniga Erikával beszélgettünk. Hallhattuk, hogy a Budapesti Nemzeti Galéria munkatársának, Boros Judit művészettörténésznek meghatározó szerepe volt a tárlat rendezésében, a képek egymás mellé helyezésében. A festmények számára biztosítani kell a párbeszéd lehetőségét. Nem mindegy, hogy milyen képek kerülnek egymás mellé. Ha ez sikerül, akkor még a szakember számára is minden egyes kiállítás újdonsággal, meglepetéssel szolgál. Boros Judittal beszélgetünk nem csak a tárlat elrendezéséről, hanem a korról is, amelyen végigvezetnek bennünket a képek. Ebből a hatalmas anyagból, mert azért hatalmas anyagról beszélünk, nem csak a magyar, az erdélyi művészet van itt, hanem ugye a román és a szász is, amely egymásra óhatatlanul is hatott abban a periódusban. Hogyan lehetett ezt az anyagot, és hát a rendelkezésre álló képeket felfűzni valahogyan?
Ennek a kiállításnak a legfőbb érdeme az, hogy tényleg egy összképet próbál adni, maradjunk ennél a szerény megfogalmazásnál, hogy próbál, vagy próbáltunk, adni az erdélyi művészetről a két világháború közötti időszakból. Ha arra gondolunk, hogy lehet egy ilyen anyagból összeválogatni egy mégiscsak folyamatosan követhető, mondjuk, hogy történetet, akkor mindenképp azt kell tudni, hogy minden narratíva, történelmi, történeti vagy művészettörténeti, hát az mindig egy konstrukció. Nem lehet a valóságot ugye rekonstruálni, mindannyiszor kiválogatunk belőle bizonyos elemeket, felfűzzük őket egy gondolatmenetre, kutatások előzik meg az ilyen gondolatmenetek kialakulását, akkor ezt a kialakult gondolatmenetet próbáljuk valahogy feltölteni anyaggal. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy erőszakoltan kialakított sorrend, vagy egy erőszakoltan kialakított válogatás, hiszen az, hogy mit lehet válogatni, azt az anyag határozza meg, hogy miből lehet válogatni, de azért nyilván erős szerepet játszik ebben az, hogy milyen csomópontokat akar az ember kialakítani. A művészettörténet, mint történelem tudomány mindenképpen preferálja a kronológikus hozzáállást. Nagyon jó is, hogyha tematikusan tudunk megragadni egy-egy korszakot, de akkor, amikor bemutatunk egy nagy egységet, mint amilyen ez is, akkor óhatatlanul muszáj valamilyen kronológiai sémát, konstrukciót felállítani, és lazán, mondanám, követni. Azért is csak lazán lehet ezt követni, mert a kiállítás más, mint mondjuk egy könyv. Tehát egy könyvbe oda teszek be egy reprodukciót, ahol jó helye van, ahova kell, pontosan oda. Egy kiállításban az, hogy milyen képek kerülhetnek egymás mellé, azt a képek maguk is nagyon erősen meghatározzák. Tehát én eldönthetem otthon, íróasszal mellett, akár reprodukciók jelenlétében is, hogy melyik teremben mi lesz, melyik kép lesz itt, és melyik ott, és melyik következik, és melyik van előbb. De amikor ott vannak maguk a művek, akkor ezen nagyon sokszor kell változtatni. Minden kép kicsit más, mint a reprodukció. Mindegyiknek van valamilyen felülete, az egyiké csillogó, a másiké matt, az egyikben erősek a kontrasztok, a másikban gyengébbek. Mindegyik képnek van kerete, az egyik kép aranyozott, a másik ezüstözött, a harmadik fekete, a negyedik natúrfa. Na most nagyon nehéz ezeket egymáshoz összerakni, vagy az egyik kép inkább kék tónusba játszik, a másik inkább vörösbe, a harmadik sárgába, stb. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy a képek szeressék egymást, jól érezzék egymásra magukat. Ezért ez is befolyásolja a kiállítás rendezését. Én mindig nem mondtam el, hogy itt még a csomópontok, mert vannak csomópontjai ennek a kiállításnak. 6 terem van összesen, az elsőben vannak az előzmények, a régi nagybánya, 1919 előtti nagybányai festészetnek vannak a képei. Hát itt a csúcsmű, az Ferenczi Károly keresztlevétele, de nagyon érdekes művek is vannak itt, egyebek is. Például van a Román Veronától is 2 festmény, amit ritkán látunk. És ebbe a terembe került be 2 olyan kép, illetve talán 3, amely már a következő szekcióhoz tartozik tulajdonképpen, mert 1919-esek, és pedig Ippolit Strumbu román festőnek 2 munkáját említeném. Tudnilik Strumbu volt az, aki 1919. május júniusában a román bukaresti képzőművészeti főiskola növendékeit elhozta Nagybányára, hát talán azzal a szándékkal, hogy átveszik a nagybányai iskolát. Ez nem sikerült, na most itt átlépünk a következő terembe, és a második és harmadik terem az tulajdonképpen egységet képez. Ez a 2 világháború közötti nagybányai festészetet mutatja be nagyjából, de van benne egy kis vásárhely is. Tulajdonképpen ebben az időszakban szinte minden erdélyi festő megfordult valamennyit Nagybányán. Többet, kevesebbet látogatóba dolgozni, körülnézni, volt, aki letelepedett, és így tovább. Tehát, hogy Nagybánya nem zárható ki sehonnan, mindenbe benne van valamennyire. És ebben a teremben nagyon sok magyar festőt látunk, de nagyon sok román festőt is látunk, és szászokat. Szászok közül kevesebben jártak Nagybányára, de azért ők is kapcsolatba álltak a várossal. Hát Matisz Tajcs János, akit Hans Matisz Tajstak emleget, hogy a nemzetközi szakirodalom elsősorban, ő neki a képei nem itt vannak, noha akár itt is lehetnének, mert ő dolgozott Nagybányán, hanem van egy külön avantgárd terem, és őt ott láthatjuk. Következik azután a kolozsvári iskola, amelyikről azt kell mondanom, hogy nekem talán ebben a kiállításban a szívem közepe. Nagyon örülök, hogy ez a terem ilyen szépen összejött. Úgy gondolom, hogy a 30-as évekre kialakult egy sajátosan erdélyi festői látásmód. Én ezt transzilván stílusnak nevezném. Érdekes módon most láttam pár napja, hogy egy másik kollega is használta ezt a kifejezést mostanában. Eddig valahogy ezt nem nagyon alkalmaztuk, de úgy látszik, hogy egyszerre ért meg a fejünkbe az, hogy ez itt jó lenne. Nem azonos az irodalmi transzilvanizmussal persze, mondjuk, hogy harmonikus, mégis valamilyen struktúráltságot mutató és visszafogott színkezés mutató képalkotási módot értek alatta. Ez kötődik a Kolozsváron létrejött szépművészeti iskola tanáraihoz, ugye Tesóba románok tanítottak, Kátul Bogdán, Tászi Demián, Pop Alexandru, és tanult nagyon sok román és magyar növendék, Tasomárkini, Szolna is azt hiszem tanult ott valamennyit, de először inkább Nagybányán. De a kolozsvári iskolának a markáns személyiségei, részben ezek a tanárok lettek, részben Szolnai Sándor, Fülöp Antal Andor, Tasomárkini, Eugen Guszka. De ez egy nagyon érdekes összképet ad arról, hogy az erdélyi művészet milyen sok külső kapcsolattal is, tehát szellemi kapcsolattal rendelkezik. Ebben az időszakban a festők nem nagyon tudtak már utazni. Annak idején, 19 előtt a nagybányai művészek sokat utaztak. 19 után mind Nagybánya, mind az egész Erdély egy picit bezáródott. Nem lehetett annyit utazni, nem jutottak el annyira a dolgok idáig. Ennek ellenére az a kevés, ami mégiscsak eljutott, vagy ahova a művészek el tudtak menni, és amivel kapcsolatba tudtak kerülni, az elég volt ahhoz, hogy mégiscsak korszerűek maradjanak. A utóbbi idők művészettörténetének egyik fő témája egyébként, és ez egy nagyon érdekes kutatási téma, a centrum és periféria viszonya. Nagyon sokáig csak a centrumokkal foglalkoztunk. Mi történt Párizsban, mi történt Münchenbe korábban, aztán Párizsba, aztán Berlinbe, aztán New Yorkba, és így tovább. Az utóbbi időben a figyelem egyre inkább a perifériákra is fordul. Periféria nem jelent feltétlenül valamilyen hátrányt, ugyan valami olyasmit jelent, ami nem a centrum, persze, de ami lehet centrum egyébként. Azok a zónák, azok a régiók, azok a területek, amelyek kapcsolódnak valamilyen központhoz, vagy több központhoz, de önálló entitást képeznek, kulturálisan például. Ez például lehet egy több nemzetiségű régió is, mint amilyen Erdély. Erdélyt összegészében is bizonyos mértékig perifériának foghatjuk fel, hogyha a nemzetközi európai festészetre gondolunk, a centrumokra. Ugyanakkor Erdélyben is kialakulnak centrumok, és maga az egész erdélyi művészet is egy ilyen egységet képez valahogy. Ami nagy értéke az úgynevezett perifériának, az az, hogy szintéziseket hoz létre. Tehát a nagyon sok felől ideáramló hatások, ismeretek, ezek itt összeépülnek, és egy sajátos, a helyi valóságnak, a helyi viszonyoknak, a helyi gondolkodásmódnak, a helyi mondanivalónak megfelelő formarendszer alakul ki, ami már tulajdonképpen egy centrumot jelent, hiszen ez valami olyan, ami máshol nem volt. És ilyen értelemben ezek a helyek, amelyek ezzel a sajátosságai rendelkeznek, hogy szintézis teremtő képességűek, ezek nagyon jelentősek a művészettörténetben, és az utóbbi időben nagyon nagy figyelem fordul ezekre a folyamatokra. Ezt itt nagyon jól láthatjuk, akár a kolozsvári teremben, akár a következőben, ahol részben a marosvásárhelyi festőket is láthatjuk, de a száz festőket, akik hát igazán különlegesen erős színét adják ennek a kiállításnak. Hans Eder expresszionizmusa például lenyűgöző egész egyszerűen. Száz festők a 20-as években kapcsolatba álltak Berlinnel. Berlin ebben az időszakban a nemzetközi avantgárd fővárosa, központja. Ott dolgozik például Oszkár Kokoska, aki ugyan osztrák eredetű, de Dresdában és Berlinben dolgozik. Sokat nagy hatással volt egyébként a száz festőkre. Az ő tevékenységük egy teljesen sajátos, külön szint jelent ebben az erdélyi konglomerátumban. Ugyanitt láthatunk két rendkívüli festvegyéniséget, mind a kettő jól ismert. Egyébként az egyik Nagy István, aki a Csíkmincentről indult el, és életét jó részt Magyarországon élte le, látogatóba járt főleg haza, de elég gyakran, tehát folyamatos kapcsolatba állt a szülőfölddel, és festészetének a középpontjában mindig is ez állt. A másik pedig Nagy Albert. Visszatérek egy pillanatra Nagy Istvánhoz. Nagy István talán az az ember, aki a legtömörebben, a leglényegre látóbban avantgárd nyelvezetet használva fogalmazott meg egy nagyon tradicionális világot, az erdélyi falu világát, a csiki falvak világát. Nemzetközileg is nagyon nagy figyelem fordul egyébként Nagy István festészetére, mert annyira unikális, annyira egyedi. A másik jelentős festő Nagy Albert, aki szintén sokat volt külföldön, ugye Rómában töltött 15 évet, aztán Magyarországon is volt az itt látható három képe, és külföldön készült. Ő 41-be települt haza Kolozsvára. Ez a három kép is rendkívül érdekes, különösen a Júdás című kép témaválasztása okán is, de festésmódjában is az olasz Novecento festőkhöz kapcsolódik, az új klasszicizmushoz. De Nagy Albertnek a festészet aztán az 50-es évek végén, a 60-as évek elején robbant nagyot, és valami egészen rendkívüli életművet hozott ő létre. Ezt itt nem mutatjuk be, mert az időszak ugye 45-tel zárul. Az utolsó teremben van az avantgárd festészet. Ez azért érdekes itt és most, mert több olyan képet is hát ide tettünk, amelyek első pillanatra nem volnának absztraktok, tehát az avantgárd főleg absztrakt itt, de mindenképpen avantgárd nyelvezetet használnak, tehát valami olyat, ami nem szokványos, ami újító, ami abban a környezetben, ahol felbukkan, mondhatni előzmények nélküli. Itt látható Klein Józsefnek két nagyon érdekes munkája, nagyon erős, figuratív, de már nagyon elvont, nagyon stilizált munkája, és hát Matisse Deutsch a Lélekvirágok sorozatból is, és konstruktív időszakából is látható a képek. Három Henri Nouveau munka, Henri Nouveau vagy Heinrich Neugeboren, ő végig Nyugat-Európában élt, de ide való, tehát Szász, kapcsolódik és erősen kötődik a Szász környezethez, és itt van a kiállítás egyik rendkívül értékes és egyedi darabja, Ferenczi Noéminak egy nagyon szép goblenje, kevés goblen került ki a műterméből, Ferenczi Károly leányáról beszélünk, tehát valamiképpen a kiállítás Ferenczi Károllyal indul, és Ferenczi Noémivel záródik. Nyilván nincs olyan kiállítás, amelynek ne volnának hiányosságai, és nincs olyan kiállítás, amelyet valaki nem másként rendezett volna meg, ez teljesen természetes. Most ezt így tudtuk összehozni, és így tudtuk bemutatni.
Ezen a kiállításon, ezeken az alkotásokon, ugye sajátosságokról beszéltünk, mennyire látszik az az útkeresés? Mert ugye 1920 után vagyunk, az erdélyi művészek, a magyar művészek egy másik országba tartoztak kénytelenül. Az útkereséseik, hogy a hagyományőrzés egy kicsit megjelenjen a munkáikon, ezek már itt fellelhetők?
Igen, hát mindenképpen érzik az útkeresés. Azt kell mondanom, hogy hát igazából a trianoni békeszerződés, és ugye annak a következménye hát erősen megrengette ezt az egész erdélyi világot, ezt mindannyian tudjuk, ezen nem mondtam semmi újat, de ez abszolút érvényesült és jól látható a képzőművészetben is, Nagybányán is. Tehát az előbb említettem azt, hogy volt itt egy kísérlet arra, hogy kvázi a román művészek átvegyék Nagybányát, hiszen akkor annak már egy elég nagy nemzetközi ismertsége volt. Ezt Torma János megakadályozta, mert hogy a nagybányai szabadiskola is, meg a művésztelep is magánvállalkozás volt, hogy úgy mondjam, tehát magánalapítású intézmény volt, nem állami, azt nem lehetett csak úgy átvenni. És ebben egyébként a nagybányai városvezetés, román, akkori román városvezetés is támogatta Tormát, tehát ők is szerették volna megtartani úgy azt a nagybányát, ahogy volt. Hogyha elgondolkodunk azon, mi történt 20 után, hát igazából 21-ben volt egy nagyon ígéretes kezdeményezés, egy nagy összerdély kiállítást kezdeményezett részben Aurel Pop, román műgyűjtők segítségével, ebben Torma is részt vett, és egyet is értett vele, a Collegium Artificium Transylvanicarum, ez volt a címe, és akkor úgy képzelték el, hogy valahogy ez így működni fog, úgy szinte magától. Hát nem működött magától. Én úgy látom, és ezt talán ez a kiállítás is mutatja, hogy a 20-as évek a tapogatózás időszaka. Tehát akkor még mindenki bizonytalan abban, hogy hogyan tovább, mi legyen az, mondjuk most a művészetről beszélünk, a festészetről, mi legyen az, amivel itt valami érvényeset lehet mondani, milyen formában lehet bármilyen érvényes dolgot itten mondani. Nagybányaiak két irányba próbálkoznak, az egyik az, amit Torma János és a hozzá kapcsolódó, úgymond hagyományos festők, tehát Mikola András, Krizsán János, Börcsök Samu, Csikós Antónia és a többiek képviselnek, akik a tájképfestés hagyományát próbálják folytatni. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, egész nyáron ezen a témán dolgoztam, gondolkodtam ezen, hogy is mondjam csak, hogy ne is legyek bántó, de mégis próbálom az igazat megközelíteni. Nagyon sok szép tájkép keletkezett, és mégis ha összességében nézzük az egészet, úgy érzem, hogy egy picit kevés ez. A nosztalgia beszüremkedik, ez inkább a 20-as évekre van, a 30-asban egy erősebb alkotási nyelvezet jön létre, tehát egy kicsit nosztalgikus a festők hozzáállása a témához, most ugye a hagyományosokra gondolok, folytatják a nemzeti táj hagyományát, ami hát a naturalisztikus nemzeti táj volt, Nagybányának a nagy vívmánya, de valójában ennek itten nincs létjogosultsága, tehát nem igazán lehet azt folytatni, ezért inkább visszaemlékezünk arra, hogy ez milyen jó volt, és így szüremkedik bele ezekbe a tájképekbe a nosztalgia, ami nem töltétlen rossz, és nagyon sok szép festmény is születik tényleg, de a valós helyzetre, arra, hogy itt egy tragédia történt, hogy a magyarság számára ez az évtized, ez tényleg tragikus, ez igen kevéssé látható. Nyilván a román festők műveiből ez nem is várható el, hiszen számukra ez éppen ellenkező értelemben érvényesült ez az évtized. Talán Ciffer Sándornak vannak néhány olyan expresszionista jellegű munkája, amelyekben valamilyen drámai hangulat fogalmazódik meg, de eltérően az irodalomtól, amely tematizálta, ha áttételesen, és mondjuk történelmi regények formájában, vagy költészetben, azt, ami történt, a képzőművészet nem igazán. Próbálnak a festők, és hát Ciffer is, Pál Ciffer mellett azért a 20-as években még a avantgárd igen gyenge, de azért valamennyire 20-as évek végén hazajön Klein József Párizsból, 24-től Perlott Csaba Vilmos jár Nagybányára, tehát ők próbálnak egy erőteljesebb nyelvezetet megszólaltatni, az avantgárd korábbi neós festők, a fauve festők nyelvezetét továbbíve, és az expresszionizmust beleépítve, vagy akár a késői kubizmus formáit, tehát próbálnak egy határozottabban, mondjuk sajátos festői módot kidolgozni, de még mindig ez inkább bizonytalan. És én úgy látom, úgy érzem, hogy ez 30-as évekre válik erőteljesebbé. Nem biztos, hogy akkor a tájfestészet az, ami a legfontosabb lesz. Úgy tűnik nekem, hogy amikor úgy magára talál az erdélyi festészet, akkor a portré nagyon erős, mint műfaj. Vannak jó tájképek is, de talán a portré lesz a legerősebb műfaj, ami azért érdekes, mert valamiképpen az identitás megtalálásának egy manifesztuma is lehet az, hogy portrékon mutatom meg azokat az embereket, akik hát itt élnek, és akik egy új identitást alakítanak ki maguknak óhatatlanul azáltal, hogy hát kisebbségbe kerültek, de tovább viszik mégis ezt az egész kulturális hagyományt.
Mennyire volt hatással például a szászoknak ez az erőteljes expresszionizmus, amiről szó volt a magyar vagy a román művészekre, mert már ugye egy kicsit zártabb volt, nem nagyon tudtak mozogni, de mozogtak viszont Erdélyen belül, és talán egymástól festek valamit, vagy nem?
Úgy látom, hogy nem igazán. Nem igazán. Tehát a szász festők eléggé elszigetelten dolgoztak, kiállításokban is kevéssé vettek részt. Nem mondhatnám azt, hogy az a fajta expresszionizmus, ami főleg a kokoska festészetéhez kötődik, tehát ez a nagyon, mondjuk, hogy vastag felület, ahol maga a felület is olyan, mint egy agyagos föld, vagy valami, amiben cuppogva lehet csak haladni, mikor az ember álmában nem tudja a lábát kihúzni onnan, ahova beragadt. Tehát ez a fajta festés nem igazán ment át például a magyar festők munkájába. A román festészetben előfordul inkább, hasonlóbb, mondjam így, de ennek van egy másik hagyománya, egy román hagyománya, mert a bukaresti román festők közül például Dimitri Gyáca vagy Dörösku, tehát ők azért használták ezt a tömör, sűrű képfelületi festésmódot. Magyar festőkre nem annyira jellemző. Matisse Deutsch expresszionista, főleg 20-as években, 30-asban már nem annyira, de a többieknél kevéssé, Ciffernél valamennyire érzékelhető, de az nem a szászoktól jön, hanem közvetlenül Németországból, tehát a Bleier-Reiternek a köréből.
Ugye megalakul Kolozsváron a művészeti iskola is, nagyon sok nyugatról visszatért tanár tanít itt. Hogyan alakul ezután, tehát hogy intézmény is van már, és főiskola is van már a művészet egészen a II. Világháborúig, mert most erről a korszakról beszél.
Megmondom őszintén, hogy erről nagyon részletesen nem tudok beszélni. Nem gondolkodtam el igazán rajta. Tehát ezért én most egy kicsit felületesen tudok erre válaszolni. A 30-as évek nehéz lett megint, másért, mint a 20-as évek, mert a gazdasági válság miatt nagyon erősen megcsappant a gépvásárlási indulat, vagy hát ugye most azt mondom, hogy kedv, de hát nem nagyon vettek már az emberek képet. Az állam sem volt túlságosan bőkező, és hát főleg a magyar festőktől azért a nagy mértékben nem vásárolt. Nagybánya kapcsán gondolkodtam ezen, hogy Nagybánya is úgy magára maradt, mert elszakadt Budapesttől óvatatlanul, de nem igazán sikerült, nem is akartak annyira talán, de mindesetre nem került be a román művészeti élet vérmérsékletébe, tehát nem sikerültek erős kapcsolatokat kialakítani Bukaresttel, állítottak ki Bukarestbe. Tormát meghívták zsűritagnak, és kapott egy kitüntetést is. De ezek mind esetleges alkalmi dolgok voltak, amelyeket nagyon szeretünk emlegetni, hogy mert mégis volt. De volt, de mégse volt. Tehát nem volt természetes az. Voltak jó festők Nagybányán, román jó festők, főleg fiatal korukban, amikor főiskolások voltak. De az nem volt természetes, hogy egy igazán befutott román festő érdeklődjön Nagybánya iránt, vagy meghívja a nagybányaiakat. Szóval, hogy valahogy azért ezek a kapcsolatok nem épültek ki igazán, és talán a többi erdélyi várossal sem. Ugyanakkor Erdélyen belül 30-as években, akkor létrejött a Barabás Miklós C. 1930-ban, pontosan ezzel a céllal, Kós Károly erős közreműködésével, meg hát a Maros Vécsiekkel, az Erdélyi Helikon támogatásával. Pont ezzel a céllal jött észre, hogy a művészeket valahogy, mondhatnám azt, hogy megélhetéshez juttassa, olyan súlyos lett a helyzet, annyira nem volt vásárló, hogy nem tudtak megélni. Az emberek megpróbálták valahogy megszervezni, nem csak egy kiállítási rendszert, egy jobban megszervezettet, hogy minél több vidéki városba eljusson annak a képek, a festők, hanem azt is, hogy ennek valamiféle megvásárlása is történjék, akár szervezetek által. Úgyhogy én ezt látom, mint fejleményt a II. Világháború előtti időkig, hogy van egy ilyen törekvés erre az egészre. Ugye sajnos a kolozsvári főiskola 32-ben elköltözött Temesvárra, tehát igazából itt nem maradt főiskola, de a kolozsvári festők, mint erőteljes csoport, az azért megmaradt, és az egész 30-as évek folyamán ők határozottan működtek, és hát a magját képezték persze a Barabás Miklós széknek.
Perifériáról is beszéltünk az elején, a szó jó értelmében tulajdonképpen. Magyarország hogyan szenvedte azt meg, hogy Nagybánya ide került, hogy azért egy jelentős rész a magyar egyetemes képzőművészetből leszakadt?
Ugye az általános traumán belül, amely hatalmas volt, nem csak az Erdély, hanem az egyéb területek elvesztését jelentette, hogy most pontosan a művészet és Nagybánya elvesztése mennyire került előtérbe, én nem tudnám azt mondani, hogy ennek nagyon hangsúlyos nyomát láttam volna, hogy úgy ez lett volna, jaj, elvesztettük ezt a Nagybányát, vagy a művészetet. Az biztos, hogy azok az emberek, mint például Réti István, aki nagybányai alapító volt, és 1915-től Budapesten lett tanár, és akkor ott élt, hát ők erősen megszenvedték, és hát Orma is, aki ugyan Nagybányán maradt, de nem járhatott már Budapestre, és az is nyilván nagyon hiányzott, hogy a főiskolás növendékek nem járhattak már nyári gyakorlatra Nagybányára, ami hát bevett szokás volt a háború előtt. és nagyon fontos is volt. Volt egy folytatása ennek a nagybányának, egy posztnagybányai stílus kialakult Magyarországon, amit részben a nagybányán tanult festők, akik ide látogatott festők műveltek Szentendrén részben a Gresham körben, ahol a tájkép, ennek a lazalírai tájképfestésnek a hagyománya tovább élt, akár Szőnyi István környezetében is. Valami módon, valami tovább élt ebből. Hát Nagybánya elveszett, de Nagybánya sose volt integráns része igazából a magyar festészetnek, ami lehet, hogy meredeken hangzik most így, mindig különálló volt. Ez is volt a szándék az alapításnál, hogy szembe menjünk azzal, ami a hivatalos művészetben történik, és ami a hivatalos kiállító termekben van. Tehát azok helyett a sematikus tájképek, meg mindenféle műtermi képek helyett a valóságot fessük úgy, ahogy van, és hát persze a valóság mindig valaminek a szemén keresztül látható, tehát az is szubjektív, de ezzel együtt volt egy ilyen, hogy közvetlenül kapcsolódjunk a természethez, a valósághoz, és mutassuk azt meg, hogy ez egészen más, és tényleg egészen más volt, úgyhogy kezdetben elég ellenséges érzésekkel is fogadták Budapesten Nagybányát, de aztán fokozatosan beépültek azért a nagybányai festők a budapesti művészeti intézményekbe és életbe. Akkor már nem volt érzékelet egy külön léte nagyon Nagybányának. Én azt hiszem, hogy igazából a fiatalok szenvedhették meg leginkább, akiknek azelőtt ez egy igen kiváló lehetőség volt arra, hogy nyáron ott dolgozzanak, egymással találkozzanak, tanároktól is, de főleg egymástól nagyon sokat tanuljanak. A magyar művészeti élet a két háború között más irányba ment, tehát akkor a neoklasszicizmus, újra klasszicizmus lett nagyon fontos. Részben a traumák miatt is, valamihez kötődni kellett, valami stabilhoz. És hát az olasz klasszicizmushoz kötődött a 20. század, tehát Novecento festészet, ez a magyar festészet elég nagy mértékben, illetve volt egy erős avantgárd hagyomány további, ő progresszív vonal, a Derkovics vonalán például. Ezek mind függetlenek Nagybányától, tehát valahogy úgy elveszett, mondanám.
Ugye ez a gyűjtemény alakult, és gondolom ön számára is, hát minden egyes kiállítás valamilyen, nem tudom, talán valamilyen más szemszöget is megmutat ebből a periódusból. Volt-e valami reveláció itt így a képeket egymás mellé helyezve önnek?
Ezt talán az eddig mondottakból is kiderült, hogy számomra tényleg a legnagyobb reveláció az, hogy létezett valóban egy ilyen transzilván stílus, egy ilyen erdélyi stílus. Ezt úgy mindig is így láttam. Én amúgy Sepsiszentgyörgyön születtem, csak már hosszú ideig Magyarországon, és még itthon lettem művészettörténész, tehát azért úgy ismertem nagyjából, hogy mi van, de hát az mindig más. De hogy tényleg létezett egy ilyen erdélyi stílus, és ezt a művek nagyon szépen megmutatják. Nem kell ehhez föltétlen elméleti levezet, és le kell rakni a képeket egymás mellé, a szobrokat is, de én ugye főleg festészetben foglalkozom, ami nem oda való, az úgy kikerül egy kicsit a szélére, és kialakulnak a fővonalak, és akkor egyértelmű, hogy itt nem a levegőbe beszélünk.
Boros Judit művészettörténésszel, a Budapesti Nemzeti Galéria munkatársával beszélgettünk. Böhm József gyűjtőnek az ehhez a korszakhoz kötődő képei képezték a kiállítás törzsét. Böhm József Bihar megyéből, a határ mellől származik. Gyerekkorát még itt töltötte. Ma már Németországban él, orvos. A gyűjteményt édesapjától örökölte, de nem csak a képeket, hanem a gyűjtés szenvedélyét is. Ezúttal nem került ki minden képe, amely ebből a korszakból származik, de a kiállítás egy részét és a gyűjtő képeit a sepsiszentgyörgyi közönség például már megtekinthette. Az Erdély festészete a két világháború között címet viselő tárlat tovább vándorol majd, és más városokban is látható lesz. Bőm Józseffel beszélgetünk. Próbáltuk összeszámolni, hát több mint 30 kép származik kiállítás képei közül az ön gyűjteményéből. Ilyenkor, amikor egy gyűjtőtől kölcsön kérik úgymond bemutatásra, hát egy részét annak, ami a szíve csücske. Hogyan tekinti akkor, amikor már egy kiállításba van beépítve? Kicsit másképp látja ilyenkor a képeket?
Más hatás van a múzeumban. Függ a kurátornak a szemétől, hogy milyen összefüggéseket lát meg a képek között. Mindig új dolgokat tudunk felfedezni, ami otthon nem tűnik fel. A képeknek az egymásra való hatása, erősítik egymást, passzolnak egymáshoz. És itt is nagyon érdekes, mert most nem a mi képeink vannak csak kitéve, úgy, mint az eddigi két kiállításon. A kiállítás először Gyulán volt, 57 kép, azután Sepsiszentgyörgyön az emükbe, hanem itt most négy múzeumnak a képével együtt vannak kitéve. De ez a lényeg, hogy az erdélyi képzőművészet két világháború közötti periódusát lehetőleg erősen mutassuk be, a transzilván szellem érezhető legyen, az, amit Kós Károly pozitívumként megfogalmazott, a különböző itt élő különböző népeknek, a művészetének az erősségei, amelyek összesen nem úgy van, mint a matematikában, hogy 3x5 az 15 lenne, hanem ezek még erősebbek, mert érdekesen hatnak egymásra, és egy külön szintézist adnak. Ez az a különlegesség, amit a festészetben is meg lehet érezni, hogyha különböző művészek, különböző nemzetiségekből azoknak a csúcsműveit egymás mellett kiállítják.
Hogyan érzi ön ezt a transzilván szellemet, amit említett? Mit jelent ön számára, vagy mi az, amiben megragadja ön ezt?
A művészetben is van egy helyi szellem. A művészek Erdélyből már régebben is, két világháború között is persze jártak a világba, mentek Párizsba, vagy Németországba, a művészek Olaszországba. Az európai fejlődéseket ők ide áltozták, de én egy kicsit viccesen úgy szoktam mondani, hogy ameddig a hegyek mögé megérkeztek ezek a gondolatok, mindig egy kicsit késve annak a sajátos átalakulásai jöttek létre, és egy saját szellem alakult ki ezáltal. Ez ami érdekesség, hogy lehet érezni a munkákon, például a párizsi befolyásokat, a művészek ott voltak, a németek, azok főleg Németországba mentek, ottani benyomások, az expresszionizmus, ami például nincs benne a román festészetben annyira, de a magyar festészetben is egy más hangulat van. Tehát éppen ez az érdekesség, hogy ezek a különböző hatások itt most egymás mellett vannak, és aminek nagyon örülök, hogy ez itt most úgy látható, ami nem volt a Nemzeti Galériának a kiállításán, ahol bemutatták az erdélyi művészetet 1920 és 1990 között, több mint 400 munkával, de ott az erdélyi magyar művészetet mutatták be, és itt pedig próbáltuk a más művészeknek a munkáit is bevenni, és ez egy nagyon érdekes kiállítás, mert röviddel az első világháború után volt egy nagy kiállítás, ahol megpróbálták a különböző népeknek a képeket kiállítani, de aztán sok ideig ez már nem is nagyon ment, tehát most nagyon nagy késéssel van egy ilyenfajta feldolgozása, és kíváncsi vagyok, hogy a művészettörténészek hogy fogják ezt majd interpretálni. A lényeg az, hogy egy ilyen szép terv megvalósulhatott itt Vásárhelyen, és ez a kiállítás fog valószínűleg még tovább menni más múzeumokba itt Erdélybe, ezt Sós Zoltán szervezi. Kicsit a publikum, hogy a hagyományai megismerjék a vizuális téren is, és az foglalkoztassa őket.
Önt mi ragadta meg elsősorban ebben az időszakban, hogy ezt az időszakot is kezdte gyűjteni, meg gondolom a gyűjteménye azért jóval nagyobb.
Édesapám kezdte el a gyűjtést, akkor, amikor ők részben Bihar megyébe körorvosok voltak, és aztán Nagyváradon dolgoztak, és nagybányai művészekkel kezdte el, de aztán más Váradról, Kolozsvárról gyűjtöttünk, és aztán ez kibővült. Én azt mondtam, hogy Erdély művészete nem Nagybánya, tehát Nagybánya nagyon fontos impulzust adott, de itt azért komoly művészet folyt például Kolozsváron, itt vannak olyan művészek kiállítva, mint Fülöp Antal Andor, Szolnai, Tasso Marchini, persze a Székelyföldön Nagy István, ki egy unikum, de például Nagy Imre is, de más művészek, a szászok. Engem érdekelt az is, hogy a németek mit csináltak, és megismertem, miután már Németországba kitelepettem, a németeknek a művészetét, és a Brassói Múzeum nagyon jó képeket adott. Tőlem is érdekes képek vannak a németek művészetéről. Hát a román művészet, azt tudjuk, hogy nagyon jók, azt nagyon tetszett, mikor megláttam itt, és akkor jött az ötlet, hogy hát próbáljuk meg a jó munkákat összetenni. A Kolozsvári Múzeumtól gyönyörű képek jöttek ide, hogy lehetőleg egy erős válogatás jön létre. Fontos dolog, hogy a gyűjteményem nem csak Erdélyről szól, tehát van egy erdélyi klasszikus gyűjteményünk, aminek egy erőssége a II. Világháború előtti kor, de az én gyűjteményemben Erdély művészetének 45 utáni periódusára is vannak jó munkáim, és én úgy döntöttem, hogy a közép-európai kontextusba gyűjtök, tehát magyar, romániai művészek mellett van egy kis csehszlovák anyag, és keletnémetek főleg, tehát ez a közép-európai szellemiség érdekel, hogy hol vagyunk mi. A kérdésére viszont, hogy hol vannak a képek, hát az mindig a probléma hely. Úgy kell elképzelni, hogy a házunkba nagyon sok van kitéve, szüleimnél, a praxisba, ahol dolgozok, a praxisba, ahol dolgoztam, de a kollégám megengedte, hogy ott is képeket kitegyek. Sok helyen vannak, mindig cserélgetem őket, hogy a jó képeket láthassuk, és most például bevallom, hogy azáltal, hogy itt van sok ütős képünk, úgymond, a kortársakból egy olyan jó képeket tettem fel, hogy most nem is bánom, hogy nincsenek most ezek a képek otthon, mert teljesen új benyomások vannak, és látom, hogy milyen jók a kortársban, és milyen izgalmas dolgok vannak.
Könnyen lemond képekről, vagy szokott úgy csereberélni is, hogy esetleg valami nagyon megtetszik, meg kéne szereznie, de cserében valami mást fel kell áldozni a gyűjteményből?
Sajnos van ez, hát ezt viccből mondom, ha Rockefeller lennék, akkor nem kéne is mind gondolkozzak. Néha úgy van, hogy kellett eladja a képet ahhoz, hogy valami másat meg tudjak venni. Sokszor fáj aztán, hogy látom, hogy mitől váltam meg. Most is látom, hogy az itteni kiállításban nagyon szépen például Kleintól volt több jó képem, és ami itt van kiváltva, Klein Józseftől egy kép, egy hasonló volt nekem is, megvolt, de aztán megváltam tőle. Most ugye kicsit bánom, de aztán utólag nem szabad bánni, mert ez egy fejlődési folyamat, és én mindig arra megyek, hogy esztétikailag minél erősebb gyűjteményem legyen. Tehát engem nem az anyagi érték foglalkoztat, hanem próbálok egy lehetőleg nívós gyűjteményt létrehozni, ami megállja jól a helyét, annyira, hogy a művészettörténészek is, ha velük beszélünk, akkor megálljam a helyemet. Ez azért van, mert Jakobovics Miklós volt az, aki a mentorom volt az elején Nagyváradról, aki nem csak festő volt, hanem írt a művészetről, és ő próbált megtanítani, remélem, hogy egy kicsit tanultam is belőle, hogy a gyűjtőnek jó szeme kell legyen, megnézzen dolgokat, utána járjon, és nem csak a teoretikus dolgokról beszéljünk, hanem a művészetet kell, főleg a vizuális oldalát szeretni, tanulni, és az ember fejlődik. A látást lehet nagyon is fejleszteni, persze aztán kell tudni, hogy nem szabad belekontárkodni a művészettörténészeknek a teoretikus dolgaiba, de azért viccből elmondhatom, azért szerintem sokszor mi gyűjtők többet tudunk, mint ők, mert egyszerűen annyira utána járunk a dolgoknak, a történeteknek, a családokkal beszélünk, a hátterét a képeknek tudjuk, hogy ez egy nagyon jó kiegészítése a privát gyűjtők és a közgyűjteményeknek a kapcsolata. Ez egy nem konkurencia, hanem egymás kiegészítő pozitív fejlődés.